A bejárt út, amely tulajdonképpen egy élet sodrását és útkereséseit ábrázolja a művészet segítségével, végtelenül látványos. Izgalmas művészi tapogatózásokkal, keresésekkel telített, érzelmi hullámvölgyekkel tarkított ez az út. A megjárt egyéni poklok és boldogságok sem hiányoznak belőle. Na meg a lelki nyugalom békéje, a megtalált, vélt és vágyott úti cél sem. Mindez a színek és a technika, illetve a kompozíció révén tárulnak elénk a végletekig feszegetett változatossággal Kerekes Gyöngyi képein. Az ember halad a számára kijelölt úton, amelynek buktatóit és fájdalmait, szárnyalását kirajzolja, kifesti magából. Röviden és lecsupaszítva így írható le ez az életpálya, amelyet ez a kiállítás bemutat. Ami viszont mindez mögött található, az az emberi és művészi fejlődés, erősödés, az ember önmagára találása és belső nyugalmának elérése. Több teremre bontva haladunk végig az úton Kerekes Gyöngyivel, a kezdetektől, ahol a falevél szimbóluma a meghatározó, amely meditációs jelképpé vált a művész számára. Levél objektumai az utolsó teremben található színrobbanást képviselő akril festményeihez képest egy egészen más világot jelentenek. Majd következik az egyensúly keresése, a konkrét társadalmi szabadság révén is a belső felszabadulás megtalálása. Az emberi élet tartozékai a tragédiák, a belső harcok. Ezeket meg kell vívnia, és ezeket a művésznek ki kell adnia magából képein. Ezek is itt vannak a kiállításon, akárcsak a kínai I Ching filozófia nyújtotta szemléletváltások eredményezte belső tér. Majd következik a geometrikus formák és a színek robbanása a már megtalált és elsajátított belső egyensúly kifejeződésének öröme Kerekes Gyöngyi képzőművészeti palettáján. Természetesen a kiállítás szakaszai, a különböző termek és kategóriák már egy utólagos rálátással elemzett művészi pálya állomásai. Az utolsó terem a jelen, a megérkezés, a meditatív kifejezésmód biztonsága, nyugalma, a lila szín dominanciája. Kerekes Gyöngyit noha jelenleg a színek kavalkádja, az ezekkel való játék és kísérletezés jellemzi, csírájukban mindig is ott voltak képein a színek. A felsejlő remény eszközeként mindig meglapultak valahol, akár annak a borzalmas fekete lyuknak az enyhítésére. Erőteljesen szimbólumokra, ellentétek hangsúlyozására alapozó művészet ez, amelynek alakulásáról beszélgetünk a következőkben Kerekes Gyöngyi képzőművésszel.
A kiállítás tulajdonképpen már 2020-ban a Körösvidéki Múzeumban Nagyváradon megtörtént, és itt már könnyebb volt vásárhelyre hozni. Akkor történt meg a szelekció, és hát sok munkám maradt a műterembe, de 30 év legjobb és legmeghatározóbb munkáimat válogattuk ki.
Nagyon jól elkülönülnek különböző időszakok és korszakok. Visszatekintve, ennyire elkülöníthető, te is úgy érzed, mindaz, amit te csináltál mondani valóban és technikában is?
Elkülönülnek, mivel a gondolkozásmódom ilyen, hogy sorozatokban dolgozok. Amíg egy téma nagyon foglalkoztat, addig azokat a munkákat mind ehhez a témához kötöm, és tényleg ez így is alakult. Persze vannak átmenetek, azt el is tudom mondani, hogy melyik az átmenet a két sorozat között, vagy melyik munka határozza meg a következő sorozatot, de így gondolkodok, ilyen a struktúrám, és az életem is ilyen volt. Tehát tulajdonképpen a munkáim tükrözik azt, ami volt, és amit megéltem.
Ez nem tudatos, tehát a belsője, vagy az élete is hozza nyilván az embernek az élethelyzetei, de belső fejlődésével, vagy az én fejlődésével alakul ez így vajon?
Igen, mert annyira kötődik ez a belső fejlődéshez, mert tulajdonképpen a munkáim arról szól, egy alapvető élményről, a gyerekkori marosvásárhelyi kertben megélt természetes spiritualitásról, ami meghatározta az összes munkámat. Tehát a munkáim technikában változtak, kifejezésmódban is, mert az első sorozat mimetikus, a második már gesztus, a harmadik még tart a gesztusfestészethez, a változások könyve, és az utolsó az már abszolút átment a szimbólumok geometriájából egy geometrikus akrilfestési sorozatba, vászonra ráadásul, de ami összeköti, az tulajdonképpen az alapvető mondanivaló. Ez az alapvető mondanivaló kapcsán megemlíteném Jungnak a kategorizálását. Jung azt mondja, hogy az embereket mélyen három fő vágy vezérli. Az egyik a hatalomvágy, érosz és az istenkeresés, vágy a Isten és a metafizikus iránt. Nálam ez a fajta vágy dominált gyerekkorom óta, ilyen a struktúrám. Ez a vágy és az olvasmányok és ennek kapcsán a gondolataimban realizálódó munkák. A sorozatokban és végül is az önvalót kerestem. Az egyensúly keresés sorozatban van egy munka, a Tattvamasi, ami szanszkritul azt jelenti, hogy ez vagy te, vagyis ez a sokféleség, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy én te vagyok, vagyis hogy mindannyian lelkek vagyunk és egyek vagyunk Istenbe, a minden egy élménye. És ez az önvaló keresése és tulajdonképpen egy lelki fejlődés a derűhöz, a békéhez és a nyugalomhoz, harmóniához való törekvés és közeledés, ez határozza meg minden munkámat. Ez egy olyan alapvető vágy volt és élmény, és utána ennek kapcsán olvasmányaim és a munkáim, azért van ez az összefüggés. Persze, utólag visszanézve sokkal világosabban látszik, de így alakult.
Megtetted már az utat, persze,
igen,
hogy világ.
Megtettem, az út így alakult. Herbárium sorozat, utána az egyensúly keresése, és a változások könyve, és a spirituális kertek.
És nyilván ezeket a kereséseidet, meg ezeket a harmóniára, boldogságra, stb. Való törekvést valamilyen szimbólumok által próbálod te visszaadni, mert nem figurális az, amit te csinálsz. Na most ezek is változnak, a szimbólumaid. Milyen szimbólumrendszer az, ami meghatároz téged?
Minden sorozatban van valami, ami meghatározó szimbólumrendszer szempontjából is. Például az első sorozat, a herbáriumban a falevél az, amely tulajdonképpen meditációs objektummá válik. Az én alkatom befele forduló, tehát eleve egy belső világot vetítek ki. Nem vagyok egy ilyen nagyon aktív és kifele forduló ember, ezért a meditáció nagyon közel áll hozzám. A falevél olyan szempontból meditációs objektum, hogy kapcsolatot teremt a való világ és a metafizikai világ között. A másik sorozatban, az egyensúly keresésében pedig már világosan megjelennek a szimbólumok, mert eleve a képekben megjelenik a saktábla, a sötét, a világos harca, a gesztus, ami az életet jelképezi. Ezek a különböző erők ütköznek a gesztusfestészet kifejező erejében. A változások könyvében meg tulajdonképpen mindenféle finom napi rezdülés kivetítődik, ugyancsak gesztusszerűen, mivel hogy a változások könyvének a lényege, hogy a változás az egyetlen állandó. Ez paradoxonnak tűnhet, de igaz. Számomra ez egy nagy felismerés volt, ez a folyam, amiben kétszer nem tudunk belelépni, és ezt szerettem volna rögzíteni. A spirituális kerteknél pedig a geometrikus kifejezésmód tulajdonképpen a szimbólumok, a kör, a négyzet, a háromszög szimbolikájából alakult ki, amiket használtam az egyensúly keresésbe. A geometrikus kifejezésmód nem a mindennapi, apropó, hogy figuratív, nem a mindennapi létünket vetíti ki, hanem egy álomvilágot, egy olyan világot, amit keresünk, a derű, az egyensúly, a nyugalom, a béke világát. Tehát a szimbólumok valóban tényleg végigvonulnak. Az utolsó munka a belső lépcsők, ami tulajdonképpen a kiállításnak a címét adta meg. 5 részből álló festmény, amely a sötét színektől a világos, derűsebb színek fele halad, és tulajdonképpen a lila az, ami összefogja egységbe. A lila a spektrumban a legmagasabb frekvenciájú szín, ami a legközelebb áll a spiritualitáshoz, ennél már csak a fehér áll frekvenciában, még magasabban. Tehát ott is egyfajta színszimbolikáról van szó, és tulajdonképpen a geometrikus festményeimben kiléptem a színek világába. Tehát a többi alkotás visszafogottabb színben, többi 3 sorozat, itt pedig a szín a főszereplő. Az színeknek a kifejező erejét használom, hogy kifejezzem azt, amit csak is ezzel gondoltam, hogy ki tudom fejezni. És mindegyik sorozatban valami újat tapasztaltam meg. Ilyen szempontból is nagy élmény volt számomra, hogy a legelső sorozat a mimézisről szól, vagyis arról, hogyha leteszünk egy almát vagy egy cseresznyét az asztalra, akkor az annak a látványa olyan csodálatos, különös fény viszonyba, azt visszaadni a papírlapon egy varázslat. A második sorozatban, hát tulajdonképpen az egyensúly keresés gesztus festészet sorozatában úgy léptem át, tehát van átmenet, úgy léptem át a mimézisből a gesztus kifejező erejébe, hogy nekem volt egy nagyon kedvenc festményem a japán festészetből. Nagyon közelállónak érzem magam a japán festészetet és a kínai festészetet is, mivel hogy az 5 világvallás közül, amiket olvastam abba az időben, a kínai univerzizmus és a taoizmust éreztem legközelebb állónak hozzám. Ez az Ogata Korinnak az iriszei, ez egy paraván, amire Ogata Korin iriszeket festett, de nem mimetikusan, hanem gesztussal. És a tere az üres. Tehát nagyon érdekes volt felfedezni, hogy így is lehet az iriszt ábrázolni, hogy az üres tér az egy meditatív tér, mert a keleti művész nem úgy dolgozik, hogy kimegy a helyszínre, hanem hazahozza az élményt. Utána belülről merít. És ezért van az az üres tér, ami segíti az iriszeknek a szépségét. Az irisz az a növény, ami végigvonul az alkotásaimban, a nőszirom, aminek ugyancsak van szimbolikája. A nőszirom a kínai művészetben tisztító hatással bír. Hittek abban, hogy ahol nőszirmot tartanak a térben, belső-külső térben, az megtisztítja az embereket, persze lelkileg. Na, ez a nőszirom, vagyis az írisz, ahogy nevezik, az a geometrikus kompozíciómban, a spirituális kertek sorozatban, mert a cím is az, hogy spirituális kertek íriszek, na ott már szimbólumként jelenik meg, utal a virágra, ahogy Hanvas Béla mondja, hogy a virág lélek szimbólum, annál spirituálisabb valaki, minél inkább virág. Ugyanakkor utal a szem íriszére, mert a mindennapi nyelvben is használjuk, hogy az írisz a lélek tükre. Tehát az írisz megjelenik mimetikusan, figuratívan, például a Prokusztész ágya című festményben, vagy az irisznek a levele a herbárium sorozatban, ahol elszárad és az elmúlásról beszél, és ugyanakkor megjelenik szimbólumként a spirituális kert sorozatban.
Ez most már a jelen, amiről beszéltünk, és a színek tulajdonképpen akár úgy is értelmezhetjük, hogy megérkeztél valahova talán. Nyilván, hogyha most így szépen végignézzük, akkor változás az nagyon szembetűnő. Ez érkezés? Vagy az út az még azért folytatódik? Persze, csak vajon hogyan?
Igen, vajon hogyan, nagyon jól rákérdeztél, mert elfelejtettem, hogy van itt 3 festményem, akril festményem, ami már kilép a térben körgyűrű hajtogatás technikailag. A formátuma, a körvonala is felszabadul, nem négyzetes, nem kör, hanem egy szabálytalan, aszerint ahogy a körgyűrűt hajtogattam. Kiléptem a térben, mondjuk így, és egy új sorozatnak a kezdete. Igen, mivel hogy mindig sorozatokban gondolkozom.
Ez már játszadozás is, akár kísérletezés továbbra is, vagy szenvedés is továbbra is?
Kérdezted, hogy megérkeztem-e valahova? Igen, úgy érzem, hogy megérkeztem. Tehát az a törekvés, amire annyira vágytam, hogy ne harzduljon bennem, hanem egyfajta nyugalom. A 4 sorozaton keresztül tényleg elmondhatom, hogy lelkileg fejlődtem. Elértem azt, amit vágytam, mivel hogy az emberek lelki fejlődésükkel túllépnek az egón, tulajdonképpen egy nagy közösségbe lépnek, a lelkek közösségébe, ahol egység van, és ahol érvényesül a tátum masszi, vagyis, hogy te, én vagyok. Ez nagyon békés dolog. Aki túl tud lépni az egóján, és a másik embert nem ellenfelének érzékeli, sőt, arra törekszik, hogy megértse, abba békesség és nyugalom alakul ki. Én örülök, hogy felébredtem, és egyféleképpen megvilágosodtam, mert ezt tartom életem legnagyobb teljesítményének, és örülök, hogy eljutottam ide. Ezt én így nem fogalmaztam meg, de igaz, ez a körgyűrű már játék. Eddig is játék volt, és a játék öröme benne volt mindenbe. Persze azért az egyensúly keresésében nagyon sok fájdalom van, de annak ellenére, hogy annyi belső harca a sötét és a világosság között a témája, hatalmas felszabadulás volt az, mivel megértem a művészet terapeutikus funkcióját, hogy tényleg, hogyha egy papírlapon a vizuális térben kifejezed a feszültségedet és a belső harcodat, megszabadulsz tőle. Derűs leszel, felszabadulsz az érzelmeid alól. Az is egy nagy élmény volt számomra, hogy ezt megtapasztalhattam. És tulajdonképpen igaz, hogy ez a körgyűrű afele mutat, hogy inkább a játék, inkább a derű. Tehát ennek a sorozatnak a témája már a derű. Úgy érzem, hogy megérkeztem. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek fájdalmaim, szomorúságai. Persze, természetesen, de egész más szinte. Tudom, hogy elmúlik, tudom szemlélni, és várom, hogy újra visszatérjek a derűhöz.
Az nem a terápia része volt, amikor a nyomasztóbb és nehezebb korszakaidban, ahol azok a nagyon sötét színek uralkodnak, meg a megoldásaid is, azok viszont ott a fekete lyukkal, és minden, amit akarsz, hogy az terapeutikus volt? Mert hiszen kirajzoltad magadból, kidobtad talán, vagy nem tudom, hogy érezted akkoriban.
Igen, igen, az határozottan terapeutikus volt. Az egyensúly keresése egy drámai korszak, nagy belső harcokkal. Amiután következett a Változások könyve, a Yi Qingben barátra találtam, mivel a Yi Qinget, ha Müller Péter féle Yi Qinget használod, ebben a 64 hexagramban, én is 64 festményt csináltam a Változások könyvében, a 64 hexagramnak mély értelme van, és ha tudod használni, akkor segít. Egy bölcs barátra találsz. Érdekes, hogy Jung használta a Változások könyvét, amit annak idején, amíg élt, nem vallotta be, mert félt, hogy kikezősítik. Ellenben utána az írásaiban elárulta, hogy nagyon sokat segített neki.
Ezek az ellentétek viszont, bármilyen ellentét, a sötét, a világos, a jó, a rossz, azért ott van mindenhol. Tehát azok az erők és elemek, amelyek tulajdonképpen a világunkat alakítják, úgy végigvonulnak valahogy a te munkáidon, nyilván a sajátos módodon bele kombinálva. És amit még érdekesnek tartottam, hogy a szín azért csak ott van mindenhol, még a sötét periódusban is. Tehát harcoltál valóban keményen mindvégig? Mikor találtak rád ezek a tanok?
Körülbelül úgy 35 éves korom környékén. Véletlenül történt, mert Laci férjem, Újvárosi László, a Kelet-nyugatot szerkesztette. Hazahozott egy nap a szerkesztőségből egy Öt világvallás című könyvet, amit senki nem vallott magáénak. És így kaptam, sorsszerűen, és akkor elkezdtem tanulmányozni. Mert azért, amibe beleszülettem, a keresztény vallással problémám volt nekem, hát a nagyon büntető Isten képével, és a figuratív Isten felfogásával. Én hittanórára jártam, tehát vallásos nevelést kaptam, de biztos, hogy ez a túlérzékenységem miatt volt, hogy félelemérzetet keltett bennem, és ez egyáltalán nem volt kellemes. Azon kívül voltak gyerekkoromból családi problémáim is, mivel hogy az én szüleim elváltak, és ez számomra dráma volt. Tehát sok élményanyag volt, amit fel kellett dolgoznom. Amikor észrevettem, hogy van olyan vallás, olyan kozmológia, mint a kínai univerzizmus, ami pont ezeknek az erőknek a harcáról szól, én már éreztem, hogy bennem harc van. Egyébként is állítólag a zódiák is szerint az oroszlánnál a legerősebb a fény és legerősebb az árnyék, ahogy olvastam. Egyre jobban figyeltem erre. Aztán ezt próbáltam feldolgozni.
Ilyenkor tényleg csak kifesteni, kikiabálni szeretted volna magadból ezeket az érzéseket, vagy művészként picit gondol az ember arra, hogy ki fogja ezt nézni és értelmezni, látni a közönség?
Hát én nagyon őszinte voltam, és én úgy gondolom, hogy minden művész őszinte. Máskülönben nem is lehet művészetet csinálni. Hát én messziről jöttem, hogy képzőművész legyek. Én eredetileg divattervezést végeztem a főiskolán. Az első kiállításom ezelőtt 40 évvel, 1983-ban divattervezés volt, a diplomámat állítottam ki Marosvásárhelyen, kötött áruból, mert ott csináltam a Miolicában, szerződtettem le a diplomámat. Én divattervezéssel akartam foglalkozni, eszem ágában sem volt rajzolni és festeni. Úgy történt ez, hogy Nagyváradon volt egy 35-ös műhely, a fiatalokat 35-ös műhelyben tömörítette annak idején Anna Lupás. Hát engem is bevontak a kiállításokra. És mivel szerettem rajzolni, nagyon szerettem rajzolni. Az volt az álmam, hogy egy divat lapnál divat rajzoló legyek, de hát ez nem realizálódott, halott annak idején. Habár elvittem Bukarestbe a divat rajzaimat a Módál folyóirathoz, annak idején, még folyiskolás koromban. Mivel rajzolni nagyon szerettem, hát leültem és rajzoltam. És mit szerettem a legjobban? Hát a gyerekkori kertből a faleveleket. És a falevelet rátettem a rajzlapra, és lerajzolta. És az egész így kezdődött, hogyha ez a társaság, nagyon jó művészek voltak Váradon. Ebbe a forrongó légkörben ott nőttem fel én is. Szóval ez az egész így alakult, és átprofilálódtam képzőművészé, mivel hát az Unióban is grafikusként szerepelek, a Képzőművészeti Unióban, mert nem is igazán volt kifutási tere a divattervezőnek annak idején. Úgyhogy egyedi darabokat készítettem és eladtam, és azon kívül felfedeztem, hogy van bennem egy világ. Tehát ez volt a csodálatos, hogy felfedeztem, hogy hoppá, hát van egy olyan belső világ, amit képzőművészként ki lehet fejezni. És ezt nagyon támogatta a csoport, és elsősorban nagyon támogatta a férjem.
Picit azért talán szippantott be téged a konceptuális művészet világa, az installációk világa, hiszen azok a nagy levél installációk, azok lehet, hogy közel állnak ahhoz a szemlélethez, ami akkor uralkodott? Onnan nehéz volt kiszakadni, elkülönülni egy kicsit tőlük?
Hát az úgy történt, hogy a levél installáció megszületett, hogy volt egy FMR nevű kiállítás, ami Bukarestben történt volna meg, amin a férjem, én, Găină Dorel, a felesége, Găină Gerendi Anikó, és Onucsán Miklós. Ötön állítottuk volna Bukarestbe ki a Dálesz terembe a munkáinkat, megszületett a katalógus, és a kiállítás nem realizálódott különböző okokból. De mivel, hogy másfajta szemlélet volt, hát biztattak engem, hogyha annyira szeretem a faleveleket, hát miért nem lépek ki a rajzlap teréből? Akkor tényleg abba gondolkoztam, hogy mit csinálhatnék falevelekből. És mivel, hogy ez a kínai univerzizmusnak a sötét, világos szimbolikája már foglalkoztatott, és a napszimbólumot nagyon kedveltem, aminek negatív értelmezése lett Hitler által, gondoltam, hogy csinálok akkor én egy fényteli falevelekből egy szimbólumot, és akkor a sötét falevelekből megcsinálom a sötétséget, a négyzetet. Így történt ez is. Nem született volna meg ez az alkotás, egészen biztosan. Nem született volna meg, ha nem lettek volna ezek a kihívások. Ezért mondom, hogy az a műhely, a 35-ös műhely nagyon-nagyon jó volt. Még az édesanyám által nekem ajándékozott piros csergét is felvágtam. A szegény édesanyám utána még ajándékozott egyet, de azt mondta, reméli, hogy ezt nem fogom felvágni. Abból készültek a ugyancsak levélformájú csergedabrabok, amik egy olyan installáció volt, amiből különböző jelentéseket lehetett létrehozni. Az Nagybányán volt kiállítva, volt egy nagy kilépés a 35-ös műhelynek Nagybányán, és Anna Lupás szervezte, és akkor az én munkámat, a csergét, azt oda tették a Falu Múzeumba. Volt egy forrás nevű piros csergéből készült munkám, és volt egy ilyen, hát ez is egyfajta mandala volt, mert egy ilyen mandorla formájú, és a közepén volt egy vágás, tehát egyfajta női mandala.
Színeknek milyen értelme, megjelentése van még számodra? Itt a színskálának számtalan változata felvonul ebben a teremben, most itt a megérkezés terében.
Igen. Azt hiszem, hogy 1994-ben volt közösen kiállításunk a Püspöki Palotában Nagyváradon a férjemmel és Murival, Muresáni Joannal. Ott állítottam ki először a két szimbólumot a falevelekből, és az egyensúly keresése sorozatot. És egy újságírónő megkérdezte az interjúban, hogy hol vannak a színek. Én akkor döbbentem rá, hogy tényleg, hogy ez mennyire visszafogott színben, pedig, hogy én a színeket nagyon szeretem, bennem nem tudatosult, hogy ez ennyire drámai. Van egy nagyon sötét kép itt a kiállításon, azt kiállítottam, az egészen fekete, de olyan, mint egy részkarc maratás, tehát megvan a szépsége a sötét tónusokban. Ez a kérdés, ez annyira megdöbbentett. Hát 3 évig kénytelen voltam főiskola után iparba dolgozni, mert ösztöndíjam volt a főiskola, főiskolán, és másképp vissza kellett volna fizetni az ösztöndíjat, és én például azokban az években, azon kívül, hogy terveztem, szintannal foglalkoztam. Hát csodálatos a Johannes Itten szintana. Nekem nem tanították a főiskolán. És akkor autodidakta módon én megtanultam, megcsináltam a gyakorlatokat, meg volt a könyvem, természetesen megvettem a könyvet, megcsináltam a gyakorlatokat, és a színek világát fedeztem fel, de a szimbolikáját, az árnyalatait, a különböző színeknek a különböző kifejezőreit. Tehát miközben az egyensúly keresését tussal festettem, és tényleg dominánsan a színek a sötét mögött rejtőztek, én a színekkel foglalkoztam, ne is. Ez a tanulmány és ez a önképzés aztán főleg erre a kérdésre, erre a provokatív kérdésre aztán robbant. Mivel, hogy elkezdtem keresni, hogy hát tényleg, hát hogy van ez? És akkor elkezdtem a színek irányában, eleinte a sötétebb színtónusok irányába, kezdtem felfedezni, és aztán egyre bártabb lettem a nagyon fényerővel telített színek irányában is, és ez így alakult. Kirobbant a sötétségből a szín, szó szerint.
Ez is egyfajta játék, nyilván, de technikákkal kísérleteztél, hiszen többfajta technika is felvonul azért itt a 30 év alatt.
Igen, igen, ezt határozottan elmondhatom, hogy elsősorban az akvarell állt hozzám nagyon-nagyon közel.
Miért?
Azért, mert hát azt hiszem így is fedeztek fel, hogy már gyerekkoromban otthon nagyon sokat festettem, rajzoltam. Édesanyám fodrásznő volt, és mindenkit, aki levágta a haját, én megfestettem. És megfestettem a gyerekkori kertet, az volt egy napsugár folyóirat, ottan díjazták is. Az én tanítónénim piskolti festőművésznek a felesége volt. Hát édesanyám elvitte a festményeimet, rajzaimat, és megmutatta. És a tanítónéni nagyon szépnek találta, és megmutatta a férjének, és így fedeztek fel. És így jutottam én a művészeti iskolába. Na és akkor akvarellbe dolgoztam, és hát ez mai napig a kedvencem és az erősségem. Ezt a művészeti középiskolában mondta a tanárom, hogy ez nagyon jól csinálom. Tehát a lavíros technikát, a szabadon folyó foltokat is, tehát azt tudatosították bennem, hogy magammal hoztam. Ezt nagyon-nagyon szerettem, hát ezzel is kezdődött el, és akkor tulajdonképpen a gesztusfestészetet mindig úgy írom, hogy tussal készül. Valójában tuss, de ez egy olyan tuss volt, ami... A főiskoláról én kaptam egy keveset, mert megmaradt a munkából, amit csináltam, amit beletettek a pigmensbe, amivel nyomtattak. Tehát egy német, nagyon erős pigmens volt, amit hozzákevertek a pasztához. Ez a pigmens is nagyon vonzott, már csak azzal is, hogy olyan volt, mint az akvarell. Ezt a pigmenst azért szerettem olyan nagyon, mert az akvarellel nem lehet nagy felületre festeni, de ezzel a pigmenssel feloldottam, és nagyon mennyiség intenzív szín volt, és akkor lehetett ottan pancsolni. A változások könyve tulajdonképpen nagyjából ez a technika, és ez az akril festészet mielőtt megjelent volna, ki van állítva ugyancsak körformátumban akvarell munkák, amikben már jelentkezik a geometria, de még együtt van az akvarellel. És utána a geometria az már számomra a legcsendesebb folt, vagyis abban a foltban nincsen moduláció, és ez csak az akrillal lehet létrehozni. Olyan csendes foltot, egyszínű foltot, amit az olajfestészet is, még a geometrikus festészet elején Mondrian olajfestékkel festette, de aztán áttértek a geometrikus festők az akril festészetre, mert az az anyag, amivel nagyon egynemű foltot lehet létrehozni, és akkor így áttértem erre a technikára.
Ez most nagyon precíz, nagyon geometrikus, nagyon pontos, nagyon kiszámított. Ez miért?
Azért, mert Pláton is ír a görbéknek a szépségéről, és Mondrián is azt hitte, hogy a festészetével megválthatja a világot, vagyis a geometrikus festészet az álmok világát, a rendet, a tisztaságot, a tiszta formáknak a nyugalmát, egy olyan való világon túli világot próbál kivetíteni a geometriájával, ami a mi májá természetvilágunkban, hát talán csak a kristályokban létezik. A természeti világunk minden kis része változik, metamorfozis van, mullandó, de ez a geometria világa, ez nem az a világ, hanem a természeti világon túli metafizikus valóságot akarja bemutatni. Tehát ez azt a valóságot akarja megmutatni, ami a máján túl van, ami a transzcendens valóság, és az nem fejezhető ki mulandó formákkal, hanem ilyen tiszta, precíz, geometrikus, nyugodt formák állnak közelebb hozzá.
És ez a gondolom a te belső nyugalmadat és rendedet is valahogyan igen, azért tükrözi.
Igen, igen. A kép visszahat, határozottan visszahat arra, aki csinálja. Ezért sokszor tudatosult, hogy olyan művészek, akik sokat foglalkoztak a halállal, vagy az elmúlással, vagy talán előrevetítették a tragédiát, a drámát, sajnos be is következett. És ugyanígy ezek a munkák, ahogy készülnek, és utána szemlélem, hát megnyugtatnak, egy másfajta valóságba emelnek, felemelnek a nyugalom derű és a béke világába.
Szimbólumokkal fejezek ki örökérvényű igazságokat, vallja Kerekes Gyöngyi. A gesztus kifejező erejét használom, amely számomra mozgást, az életet jelképezte. Az egyetlen állandó dolog pedig a változás, és ezt a hihetetlen változást negatív és pozitív hozadékával együtt követhetjük most nyomon Kerekes Gyöngyi marosvásárhelyi származású Nagyváradon élő képzőművész kiállításában, itt a Kultúrpalota mellett, a Képzőművészeti Szövetség Art Nouveau galériájában. Köszönöm.